Ez itt a Podgazda, az Index gazdaság rovatának podcastja, és ma túlóráról lesz szó. A stúdióban velem ül Stubnya Bence, az Index gazdaság rovatának újságírója, és most először a podcastunk történetében van egy szakértő vendégünk, Balog Béla, a Vasas szakszervezetek elnöke, és velük fogunk arról beszélgetni, hogy mi ez az egész túlóra törvény, vagy rabszolgatörvénynek is szokták mondogatni, mi ennek az egésznek a háttere, mi ezzel a szakszervezetek problémája. Úgyhogy először Bencét szeretném kérni, hogy egy kicsit vezest fel nekünk, hogy mi ez az egész túlóra törvény. Miről szól ez a dolog?
Ez a túlóra törvény, ez egy, hogyha jól emlékszem, nagyjából két hete beadott törvénymódosító javaslat, a munkatörvénykönyvét módosítanák ezzel. Kósa Lajos és Szatmári Kristóf fideszes képviselőknek a módosító javaslatáról van szó. Az egyik talán legfontosabb pontja az, hogy a maximálisan kiszabható éves túlóra mennyisége, ez 250 óráról 400 órára növekedne. A másik nagyon fontos pontja ennek a módosító javaslatnak az, hogy egy év helyett három évre nőne a munkaidő keret. Ez alatt azt kell érteni, hogy a normális munkaidő, tehát nem a túlórába számító munkaidő, az három éves elszámolási időszakban működne egy helyett, amennyiben ez a módosító javaslat törvényerőre emelkedne. És emellett az egy éven belüli heti 48 órára emelhető a rendes munkaidőkeret, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag lehetnének olyan időszakok, amikor a hatnapos munkahét az egy normális kerékvágásnak számítana, vagy egy normális ügymenetnek.
És hogyha jól értem, ez gyakorlatilag most már akár a jövő héten el is fogadhatják ezt a módosítást.
Igen, hát ugye ezzel annyi történt, hogy megszületett ez a módosító, és akkor azt követően viszont a szakszervezetek azok egyből jelezték a felháborodásukat, tiltakoztak, és azt követően még, mert volt egy finomítás, ugye a módosítónak a módosítója már létrejött. Ez fontos, hogy két fideszes képviselő adta be a javaslatot, és ezt követően a kormány, még jelezte, ez Gulyás Gergely mondta el múlt héten a Kormányinfón, hogy a kormány olyan módosítást támogat csak, ami a munkavállaló beleegyezésétől teszi függővé a maximális túlóra növelését. Ugye ez volt az egyik fontos pont, amit még a kormány ez az egészhez hozzátett. A másik pedig az, hogy az egy éven túli elszámolást nem tartja a kormány elfogadhatónak. A beleegyezést azt végül is úgy valósult meg, hogy végül nem a kollektív szerződéstől teszi ez a módosítója függővé, hanem a munkavállalóknak a beleegyezésétől. És hát ez az egy éven túli elszámolás, ez egy ilyen vitás, vagy ez nem teljesen egyértelmű, hogy ezzel most mi van.
Balog urat kérdezem, hogy segítsen nekünk megérteni, hogy mi ezeknek a pontoknak a jelentősége, mert itt dobálózunk számokkal, de hogy ez hogy van, meg ez milyen változásokat jelentene ezek a módosítások, amikről a kormány beszél.
Először is azzal szeretném kezdeni, hogy derültékből villámcsapásként élt bennünket ez a hír, hiszen nem létező szociális párbeszéd miatt ugye a partnereket nem kérdezték, meg nem vonták be, sem a szakszervezeteket, sem a munkáltatókat. Ezért felháborodtunk, és elsősorban azt kifogásoltuk, hogy nélkülünk, a munkavilágáról, a szakszervezetek nélkül, illetve az érintett munkáltatói képviselők nélkül lehetőleg ne döntsenek, ne foglalkozzanak a témával. Ezért javasoltuk, hogy a versenyszféra fóruma üljön le, és tárgyaljon erről. Majd meghívást kaptunk a Vállalkozásfejlesztési Bizottságára is, ahol lehetőségünk volt elmondani azokat az érveinket, ami miatt mi ezt nem támogatjuk. De inkább pontosabban fogalmazok. Nem, hogy nem támogatjuk, határozottan elutasítjuk. A Vasas szakszervezet működési területén, amelyet én képviselek, és a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségét, Magyar Szakszervezetek Szövetségét, többségében multinacionális vállalkozások dolgoznak, illetve kis-közepes vállalkozások. De itt vannak a kereskedők is, a közlekedési dolgozók is. Mindannyiunkat érint ez a kérdés, Ugyanis mindannyian tudjuk, tudva lévő, hogy Magyarországon jelentős munkaerő hiány van. Tehát természetessé vált a túlóráknak a mindennapjai, és a túlóráknak, ahogy már az előbb szóba került, van egy mértéke, amely törvényesen működhet, ez az úgynevezett 250 óra, amennyiben viszont a munkavállaló képviselők szakszervezete ehhez hozzájárul, kollektív megállapodásba rögzíti, akkor ez fölmehet 300 órára jelen pillanatban.
Bocsánat, csak hogy pontosítsuk, tehát a kollektív megállapodás az azt jelenti, hogy a szakszervezet megállapodik a munkahelyen.
Pontosan. Igen. Pontosan. És ez gyakorlatilag sérülne abban, hogy a tervezet szerint ez a 250 óra, ez megemeltedne jóval nagyobb mértékben, és itt jön az a gond, amit mi érvelésként el szoktunk mondani, hogy jelen pillanatban is igen feszített tempóban dolgoznak a munkavállalók, nagyon sokat túlóráznak, de még a normál munkaidőben is a normák véget, illetve a stresszes munkahelyek véget is annyira feszültek és idegesek, hogy ezt már tovább fokozni én szerintem nem szerencsés, egyenesen bűn. Ezért emeltük fel a szavunkat, hogy gondolják át egyrészt a beterjesztők, másrészt üzentünk a kormánynak, és nem utolsó sorban a parlamenti képviselőknek. És ezért volt nekem arra lehetőségem, hogy a Vállalkozásfejlesztési Bizottságon ott egyenesen a képviselőknek fogalmazhattam meg ezeket az aggodalmakat. Ezt meg is hallgatták, már ez is érdekes volt, hogy szót kaphattam, de várható volt, hogy az eredmény, a szavazás az úgy történt, hogy támogatta a Fidesz többségű bizottság. Továbbra is azt mondjuk, hogy még meggondolandó, még van idő. Amennyiben nem, akkor határozott fellépésekbe gondolkodunk. Egységes a magyar szakszervezeti mozgalom abban, hogy össze kell fognunk, és ezt a törvénytervezetet, ezt el kell utasítani. Ezért különböző akciósorozatban gondolkodunk. Az első a szombaton lesz, egy budapesti központú nagy demonstráció, ahol hangot adunk ennek, hogy a 400 óra nagyon sok. Nem lehet kollektív megállapodásban sem elfogadni, de még van egy másik kitétel is, hogy a szakszervezeteknek a működését, az erejét, a tekintélyét, a létjogosultságát is megkérdőjelezi a törvény, amennyiben elfogadják, mert már olyan változás is bejött, és ez szigorított az eredeti elképzeléshez, hogy üzemi megállapodás is lehet. Tehát üzemi tanáccsal is meg lehet állapodni, amennyiben szakszervezet nincs, illetve kisvállalkozásoknál, mondjuk ahol 15 fő alatt van, egy üzemi megbízott, 15 fő fölött ugye az üzemi tanács, és ahol szakszervezet van, ott a szakszervezettel kell ezt letárgyalni, és úgymond kompromisszumosan elfogadtatni.
Azt szerintem mondjuk el a hallgatóknak, hogy mi a különbség a között, hogyha ezt a szakszervezet tárgyalja le, vagy mi a különbség, hogyha egy üzemi tanács. Ugye ez érthető, hogyha egy ilyen üzemi megbízott van, aki mondjuk nem tudom, a főnöknek a sogora, vagy teljesen mindegy, tehát hogy az egy ember beleegyezésétől függ az, hogy mindenki a cégnél ugye kétszer annyit dolgozik, de hogy egy ilyen üzemi tanács, tehát hogy ez miért rosszabb önök szerint, hogyha egy ilyen üzemi tanács fogadhatja el ezt, mint hogyha egy szakszervezet?
A munkáltatónak a befolyása, a munkavállalókra való hatása a munkáltatónak sokkal kézenfoghatóbb, egyrészt ugye, hogyha két oldalú megállapodás közt, egyenesen tehát a munkavállalóval. Az üzemi tanácsot nézem, nem bántom a kollégákat, azért tudni kell, hogy egyrészt az üzemi tanács nem jogi személyiség, az üzemi tanács tagjai függenek a munkáltatótól, ezáltal nagyobb idézőjelben eredményt tud elérni a munkáltató, mint a szakszervezettel szemben. A szakszervezetnek a jogosítványa, ugye, mint jogi személyiség, több eszköze van arra, hogyha azokat az elképzeléseket, amelyek nem találkoznak a munkavállalókkal, akkor azt taggyűlésen, testületüléseken egyezteti, ezt a vezetésnek, szakszervezeti vezetésnek képviselnek el a munkáltatóval szemben, és amennyiben ez nem elfogadható, akkor több eszköze van egy szakszervezetnek nevezetesen demonstrálni, nevezetesen figyelmeztető sztrájkot tartani, uram bocsá, sztrájkon is. Tehát ebben az esetben azért sokkal hatásosabb, és sokkal eredményesebb lehet az úgynevezett érdekképviselet és az érdekérvényesítés szakszervezet esetében.
Még beszéljünk erről, ugye az érthető, hogy 250 óráról 400 órára emelt túlóra az ilyen egyértelműen is sokkal több, de hogy azzal mi az önök problémája, vagy azt miért találják problémásnak, hogy ugye ez a munkaidőkeret elszámolása, ez egy évről három évre nőne a javaslat szerint, és aztán meg majd még térjünk el erre a 48 órás rendes munkaidőre.
Igen. Talán onnan kezdeném, és most a kormánynak a figyelmét hívnám fel arra, hogy minden médiából, minden rádió, televízió, újság azt adja közre, hogy a kormány családbarát, és mindent elkövet annak érdekében, hogy a családok egészségesen együtt legyenek. És ez igaz akkor a hétvégekre is, hogyha ennek a feltétele biztosított. Abban az esetben, mint most is, ha egy munkavállaló legyen az édesanyja, vagy legyen édesapa, túlóráztatva van, akkor már sérül ez az úgynevezett szabadideje, az annak a rovására megy, és ezt a család megsínyli. Elsősorban a gyerek. Ezt gyakorlatból tudjuk, tagjaink között is nagyon sok olyan munkavállaló van, akik ugyanebben a mókuskerékben vannak, és bizony sok esetben szétesik a család, gyengül a család, és több esetben válás is történik. A másik dolog, amire föl kell hívni a figyelmet, hogy megbízható számok igazolják azt, hogy minél többet dolgoznak a munkavállalók, annál fáradtabbak. A fáradtabbak nem tudnak odafigyelni úgy a termelés folyamatára, és többször gyártanak selejtet, illetve kézzel foghatóan megnőtt a munkai balesetek száma. Ha a munkai balesetek száma növekszik, ha a munkavállaló fáradt, ideges, stresszes, kiesik a munkahelyről, és úgynevezett táppénzes állományba kerül. Vagy kimenekül, vagy már olyan fáradt és olyan, hogy kénytelen az orvos kiírni és otthon tartani. Akkor viszont már a munkáltató is gondban van, és sokszor figyelmeztet bennünket, hogy a kollégáink sokszor elmennek táppénzes állományra, betegszabadságra, és beszéljünk velük, mert ez itt űrhetetlen, ez nem megy. És nem nézi meg soha, hogy ennek mi a valóság tartalma. Én úgy gondolom, hogy egy orvos soha nem írja ki az állampolgárt úgy, hogyha indokolatlan, ha nem beteg, vagy ha nem rajta, látja rajta, hogy ő neki pihenése van szüksége. De hát ott van az úgynevezett szabadság kérdése is. Ha többet túlóráznak, hiába van meg a szabadság kerete egy munkavállalónak, nem tudja igénybe venni, mert túlóra köteles. És számtalanszor előfordul, hogy nem is időbe szólnak a munkáltatók, hanem az utolsó pillanatban, hogy már pedig délután bent kell maradni, vagy vissza kell jönni. Ilyenkor viszont nincs, aki elmenjen a gyereki az óvodába, nincs, aki el tudja menni az iskolába, vagy éppen otthon kellene lenni a srácokkal. Ezek mind olyan gyakorlati példák, amit én elmondtam, hogy ezek valós dolgok, és ezeket közvetítettem én magam is, meg közvetítjük, de úgy látjuk, hogy süket fülekre találnak.
Ugye van ez a pont, hogy az elszámolás, hogyha három évre nő, akkor az ennek szerint miért problémás, vagy ez miért egy ilyen kulcs pontja ennek a módosításnak?
A másik eleme, igen, a törvénytervezetnek, vagy a módosítójavaslatnak, hogy munkaidő keret változzon meg a jelenlegiről. Ugye a jelenlegi játékszabály szerint egy éves munkaidő keret van. Az én területem, bocsánat, a mi területünkön, a Vasas Szakszer területén, ahol több mint 100 multinacionális vállalkozás dolgozik, a többi is kis közepes, de inkább a nagyobbakhoz tartoznak. Igen, csak jelentős azon szervezetek száma, ahol megállapodnak a kollégái munkaidő keretben. Van egy éves, nem is kevés, de többségében már az egy évet is sikerült leszorítani fél évre, de azon harcolunk, hogy legyen negyedéves munkaidőkeret. Ezáltal egyrészt biztonságosabb a kifizetés, biztonságosabb a szabadságkivét, ami azt jelenti, hogy a munkáltató jogszerűen jár el akkor, hogyha egy évig az ő túlóráját nem fizeti ki, vagy nem váltja meg a munkavállaló pihenőidőre, hanem azt mondja majd, amikor letelik az egy évet, akkor szépen összeszámoljuk és kifizetünk. A multinacionális vállalkozásoknál jelen pillanatban van egy infrastruktúra, van egy számítógépes rendszer, ahol a nyilvántartás maga módján többé-kevésbé megbízható. A kisközepes vállalkozások, de nagyon sok állami vállalkozásoknál is az a tapasztalatunk, hogy nincsen megbízható, rögzített nyilvántartási rendszer, és mi lesz, hogyha 3 évig kellene ezt nyilvántartani. Tehát ez az egyik aggodalom. Másik aggodalom, mi van azzal a dolgozóval, aki meggondolja magát, kap egy jobb állást, akár Nyugat-Európában, akár Magyarországon, és elhagyja a vállalatot. Hogy számolnak el? Hogy számol el a szabadsággal? Hogy számol el a kifizetetlen túlórával? Mennyire vannak azok rögzítve? Tehát számtalan olyan aggodalom van, amely miatt figyelmeztetjük a törvényalkotókat, figyelmeztetjük a munkáltatókat is, hogy nem biztos, hogy jó úton haladunk, jó úton járunk. Azt mondják a képviselő uraink, hogy a magyar dolgozók, magyar munkavállalók dolgozni akarnak, keresni akarnak. Nem. Keresni akarnak, és dolgozni is akarnak. Senki nem várja el, hogy munkanélkül jövedelmet szerezzen. El kellene ismerni azt a 8 órás munkát, ugyanúgy, mint Nyugat-Európában, hogy tisztességesen meg lehessen belőle élni, és nem kell neki túlórázni, nem kell kapkodni. A másik dolog, amiről nem beszélünk. Nem csak a munkaerő hiány teszi ezt indokoltá, elhallgatják a munkáltatók azt, hogy nagyon-nagyon sok munkahelyen szervezetlenség van. Nincs jól megszervezve a munkaidő, nincs jól megszervezve a munka, és nincsenek jól megszólítva a munkavállalók. Ez a 3-as egység, hogyha összetalálkozik, akkor van egy olyan kaotik, amikor hirtelen szól mondjuk a művezető, vagy a csoportvezető, vagy a sorvezető, hogy kedves János, kedves Pista, délután bent kéne maradni. Tehát ez elfogadhatatlan, ez nem jó. Vannak rendkívüli események, vannak helyzetek, akár lehetnek beszállítók, lehetnek anyagselejtek. Sok olyan objektív dolog is bejátszhat, ami indokoltá teszi. De ez a tervezet, ez világosan egyértelműen látszik, hogy egy nagyon szűk érdekcsoportnak azon érdeke, és olyan kedvezményeket szeretnének elírni vele, amivel kénye kedve szerint a munkavállalóját akkor dolgoztatja, amikor akarja. És itt nem beszéltünk olyan munkahelyekről sem, már pedig a vasas szakszett területén, közlekedésben, egészségügyben vannak olyan munkahelyek is, ahol ugye váltó műszakba járnak, tehát több műszakos rendben, ott még nehezebb ez a dolog, és még kevesebb szabadidő jár akkor nekik. Előfordulhat az is, hogy egyrészt kiesik a szombat, vagy a vasárnap, de az is elképzelhető, hogy a jogfolytonos munkarendnél, hogy lehet, hogy egy hónapban neki csak egyetlen egy pihenő napja jut.
Kósa Lajos, amikor kedden sajtótájékoztatót tartott a szakszervezetekkel való tárgyalás után, akkor ő azt mondta, hogy azért nem érti teljesen a szakszervezeteknek az ilyen kritikáit, mert hogy ez a módosítás az ő meglátása szerint igazából a dolgozóknak csak egy ilyen 10-15%-át érinti, azok, akik a megfogalmazása szerint egyenetlen munkatermelésben dolgoznak. De hogy azt akarom kérdezni, hogy ez valójában mit jelent, és hogy ebben igaza van-e a képviselő úrnak, hogy ez csak ilyen kevés embert érintene, és nem terjedne át az összes munkavállalóra, aki valamilyen szerződéses formában dolgozik.
Kósa urat, meg valamennyi képviselőt olyan nagy szeretettel várnánk a munkasorokon, akár a járműiparban, akár a beszállítókban, akár az elektronikaiparban, nem is beszélve a kovászható öntészető, vagy éppen a közlekedésből. Vállaljanak egyszer egy műszakot, mint ahogy ez a szomszéd országban Ficóna egyszer megtörtént, hogy egy éjszakás műszakot vállalt, és abban a pillanatban rájött, hogy a minimálbér mértéke, az a tisztességes megéletéhez, a sütéges bér az nagyon alacsony, és igazítottak rajta. Ha Kósa úrék egyszer eljönnének velünk, vigyáznánk rá a munkapadoknál, mert bizonyára sokan nem köszönnének udvariasan neki, akkor megtapasztalhatná, hogy ez az úgynevezett munkaszervezés mit jelent a számára, illetve meg kellene őt kérdezni, hogy fejtse már egyáltalán, érti, hogy miről van szó? Tudja ő, hogy mit akar képviselni? Biztos, hogy a többség akaratát akarja megérvényesíteni? Egy parlamentelnek én úgy gondolom, hogy a többséget kellene mindig képviselnie, és a többség akaratát kéne érvényre juttatni. Most ez nem találkozik, én ebben 100%-ig biztos vagyok.
De az abban igaza van Kósának, hogy ez a módosítás, ez igazából a dolgozóknak csak egy ilyen 10-15%-át érinteni?
Biztos, hogy nem így van. Biztos, hogy nem így van. megint csak eltérő különböző iparágakban, és megint csak eltérő különböző munkakultúrákban. Ahogy említettem, mindannyian jól tudjuk, hogy Magyarországon dinamikusan fejlődik a járműgyártás, járműipar és a beszállítók. Ez egy óriási munkaerő foglalkoztatotti kör. Ugyanakkor ennek vannak kiszolgáló is, mint a közlekedés, egészségügy, oktatás, stb. Tehát ez olyan láncreakció, hogy ha megharapom a kis ujjamat, akkor a nagy ujjam helye is fáj, ez biztos. Tehát nem lehet kiragadni egyetlen egy dolgot, ahogy ő gondolja, hogy csak 15%-ot érint. Magyarországon 4,5 millió munkaválló van. Ha megnézzük, hogy mennyi dolgozik az úgynevezett túlórás munkahelyeken, ami elsősorban fizikai, vagy közlekedési, vagy éppen az egészségügyben dolgozók, akkor meglepődik azon, hogy bizony azoknak jóval nagyobb arányát érinti, mint amit ő gondol, vagy éppen mond, képvisel.
Bence, azt egy kicsit fejtsük ki, hogy a kormány egyáltalán mivel indokolja ezt a törvénymódosítást, már azon kívül, hogy persze munkaerőhiány van, és nem lehet elég embert összefogdosni a gyárakba.
Ugye itt a két fő pont, ugye az első ez a túlóra, a maximálisan kiszabhatott túlórának a növelése. Erről egyébként kezdetben, amikor előjött ez a módosító javaslat, akkor nem nagyon beszéltek, tehát kifejezetten inkább csak a munkaidő keretről volt szó. De hogy legutoljára ugye ezzel kapcsolatban annyi hangzott el, hogy az a cél, hogy lebontsák a munkatörvénykönyvének adminisztratív akadályait azok elől, akik úgy szeretnének többet keresni, hogy a saját beleegyezésükkel többet dolgoznak. Ezzel érveltek mellette. A munkaidőkeret átvariálása mellett pedig az volt a Kósáéknak az érve, hogy az ilyen szezonális iparágakban, tehát ott, ahol ugye az éven belül a termelés szintje, az abban nagy eltérések vannak, ott nagyobb rugalmasságra van szüksége ezeknek a cégeknek a munkaerő rendelkezésre állásának a szempontjából, és ezért ezt a rugalmasságot szeretnék elősegíteni ezzel a módosítással.
Most nem tudom, hogy a kormány képviselői, vagy a Kósa Lajos mondta azt, hogy ugye itt az ilyen nemzetközi példáknak teljesen megfelel, hogy ez Nyugat-Európában, vagy Németországban is így van, hogy ez ebben mi az igazság van?
Hát amikor ezt hallom, mindig elmosolygok, ugyanis a németországi IG Metallal, amely köztudott ugye, hogy a világ legerősebb ágazati szakszervezete, fémiparban dolgoznak, 2,5 millióan vannak, és a legszervezettebbek. Ők ebben az évben nem csak a bérekért tüntettek, hanem a munkaidő keretéért is, és a munkaidő hossza is, és bármilyen hihetetlen, szinte ugyanazon vállalkozások, ahol a vasas szakszervezet dolgozik. Németországban most vitték le 28 órára a heti munkaidőt, és a munkáltatóval egyezkednek, hogy kívánja igénybe venni, míg Magyarországon nemhogy csökkentenék 40 óráról, hanem 48 óráról beszélünk, meg még többről. Tehát nyugat-európai minták azok nagyon hamisak, most már nem mondhatják, hiszen nagyon szoros a kapcsolat, járunk hozzájuk, ők is itt vannak, és bizony, köszönjük szépen, a német kollégák mindig elmondják, hogy nem kérnek ebből a Magyarországon lévő munkaszervezésekből, ezért is alakult többek között két transzpartnerségi iroda Magyarországon, a Vasas Szakszert és az IG Metall működtetésével egy Győrben, Audi és a beszállítói, egy Kecskeméten, Mercedes és a beszállítóiba, hogy figyeljék azokat a munkaszervezési dolgokat, amelyek szinte elfogadhatatlan, mert itt sok mindent kipróbálnak, amit Németországban még csak meg sem mernének próbálni, nemhogy még alkalmazni napról napra.
Egy mai közleményben volt szó itt a szlovák példáról, hogy erről tudna valamit mondani, ott azt hiszem, hogy talán a maximális túlóra, az a 400 óra kapcsán jött elő egy szakszervezeti közleményben.
Az, hogy működik a szociális partnerség, az nagyon fontos és meghatározó lehet. Tételezzük fel, hogy legyen 400 óra maximális, hogyha a kollektív megállapodás szerint ezt mind a két fél támogatja, elfogadja. De nem jelenti azt, hogy automatikusan jön, és ezért szeretnénk, hogyha minimum kollektív megállapodásban ez le lenne rögzítve, mert én akkor felelősen mondom most innen a mikrofon mellől, hogy a vasas szakszert működési területén ezt a 400 órát nem fogják aláírni. Tehát lehet itt 400 óráról beszélni, meghazudtuk önmagunkat, és nem oldottunk meg vele semmit. Mert a jelenlegi állapot is azt igazolja, hogy a mostani keret is sok, és a kollégákat arra készítjük föl, hogy semmiképpen ne legyenek partnerek és behódolói ennek a törvénynek, legalábbis ennek a lehetőségnek.
Még arra visszatérve, hogy még amikor kérdezted, hogy a Kósa Lajos mivel érvelt a törvénymódosítás mellett, akkor azt én kiadtam, hogy az is, ő azt nyilatkozta, Kósa Lajos, hogy szerinte nem érinteni hátrányosan ez a módosítás a dolgozókat, mert hogy a munkavállalói alkupozíciót erősíteni a bértárgyalások során nem tenné kötelezővé a 3 éves elszámolást, csak lehetőséget adna rá, mert vannak olyan iparágak, ahol a versenyképesség ezt kifejezetten megkívánja. És ugye, csak egy kérdésem van, egyszerre van az a helyzet, hogy ott van a munkaadók részéről erre a megoldásra a legnagyobb szükség, ahol egyébként is feltételezhetően nagy a munkaerőhiány. Viszont ez a munkaerőhiány, ez végül is javítja a munkavállalóknak a tárgyalási helyzetét, hiszen azt mondhatják a munkaadóknak, hogyha olyan intézkedéseket szeretnének bevezetni, amik nekik nem kedvezőek, akkor ott hagyják a céget. És hogy akkor igaz lenne Kósa Lajosnak az érvelése, hogy igazából ez csak javítja a helyzetét a munkavállalóknak?
Két élő ez a dolog. Egyrészt valóban igaz, tapasztaljuk, hiszen most is már bértárgyalások folynak, és bértárgyalások előtt vagyunk, hogy az alkupozíciónk ilyen szempontból jó. Tehát többet tudunk követelni, többet tudunk javasolni, mint korábban. Tehát ez a munkaerőhiány oldaláról. De a másik oldalról viszont az is igaz, hogy nap mint nap tapasztaljuk, hogy egyre jobban kiszolgáltatottabbak a munkavállalók. Tehát, és tételezzük fel, vagy mondjuk, ahol nincsen szakszervezet. Hát nagyon jól tudjuk, hogy Magyarországon nagyon sok olyan vállalkozás van, még nagy vállalkozás se is, multinacionális vállalat, ahol írtják a szakszervezetet. Nagyon sok kis közepes van, ahol hallani nem akarnak róla. Már ilyenekről nem is beszélek, hogy családi vállalkozások, vagy kis vállalkozások, mert ott a főnök maga dönti el, hogy mit csinál a cégével, szinte majdnem, hogy eszköze a munkavállaló. Tehát erről viszont kevés szó esik. Az pedig, ami elhangzott, hogy hát akkor majd esetleg odébb állok. Visszakérdezek, hová áll a kollégám? Egy árral, kettővel odébb, ugyanez a helyzet. Vagy illetve azt fogja választani, ami ellen fogalkörömmel tiltakozunk, vagy ragaszkodunk ahhoz, hogy itthon maradjanak? Hogy elmennek Ausztriába? Elmennek Németországba? Elmennek Nagy-Britániába? Elmennek a skandináv országokba? Úgy gondolom, hogy ez nem hiányzik senkinek.
Ugye erről beszéltük már korábban, hogy ez a túlórázás, ez ugye ilyen egyre nagyobb probléma, vagy egy ilyen komoly probléma, de hogy önök, mint szakszervezet, vagy érzik-e azt, hogy ez mondjuk így rosszabb lett az elmúlt években, vagy van ennek valami trendje, hogy mennyit dolgoztatják egy munkaidőn kívül a munkavállalókat? Tehát, hogy ezt érzik-e valamilyen formában, vagy követik ezt?
Igen, természetes, és most is van a működési területünkön is sok olyan vállalkozás, ahol már a törvényt sérti a túlórának a mennyisége. Tehát nem véletlenül foglalkoznak most a beterjesztők vagy előkészítők azzal, hogy valakiknek nyomós érdekük és érvük van arra vonatkozóan, hogy ezt változtassák meg. Mert különben nagyon-nagyon sok szabálytalanság van. És hiába vannak szabálytalanságok, a munkáltatók még ezt is el tudják rendezni, hogy minimális büntetést kapnak, vagy sok esetben számolnak azzal a üzletpolitikai tervük során, hogy talán még lesznek olyan büntetések is, amit el kell majd viselni. Annak örülök, hogyha a képviselők azon gondolkodnak, és a törvényalkotók, hogy minél szabályosabban működjön a munkavilága, minél biztonságosabban lehessen megfogalmazni azokat az elvárásokat, amelyek két oldalon kollektív megállapodásban rögzíthetőek, és támogathatóak mindenki részére. De mindig elfelejtik azt, hogy emögött emberek vannak, emögött családok vannak, emögött egészségkárosodások vannak, emögött balesetek vannak, emögött selejtek vannak. És a piacot, ha elveszítjük, akkor viszont mindent borít az egészet, és akkor megint csak a munkavállaló a hibás. Tehát nincs egészen átgondolva, nincs kiérlelve, és hamis számokkal dolgoznak azok a kollégák, vagy azok az úriemberek, akiknek ilyen érveik vannak, hogy mindez csak hasznot hozhat a munkavilágára.
Bence, hogy te írtál erről egy cikket, egy ilyen elég részletes cikket, még azelőtt, hogy egyáltalán ezt a módosítót benyújtották volna, hogy ez látszik valahol valamilyen adatokban, hogy mennyi túlórezes van?
Hát igen, ugye itt a pénzügyminisztériumnak volt egy jelentése, amiben az ilyen munkaügyi jogsértéseket gyűjtötték össze, és nekem ott merült fel ez a, úgy egyáltalán, hogy ez egy olyan téma, amivel foglalkozni kéne, ugyanis ebből a jelentésből az derült ki, hogy a felderített jogsértéseknek a nagyjából a negyede az ilyen munkaidő gazdálkodással kapcsolatos jogsértések voltak, és akkor így merült fel ez az egész téma. És akkor utána, ahogy elkezdtem a témával foglalkozni, olvasói visszajelzések alapján is jöttek témák. Ugye szakszervezeti vezetőkkel is beszéltem, és hát ez alapján úgy az látszott, hogy ugye egyrészt azt csinálják a cégek, amit már el is hangzott, hogy vagy bekalkulálják azt, hogy bírságot fognak kapni, de hogy úgy döntenek, hogy a termelés az fontosabb, és az abból bejövő plusz nyereségből inkább a bírságot is kifizetik. És akkor a másik az pedig az ilyen a munkaidőkeret kezdő és befejező időpontjának meghatározásának az elhagyása és az ezzel való trükközés. Ez a két leggyakoribb jelenség volt a cégek részéről.
De akkor ezt nem lehet tudni így igazán objektíven, hogy hány cég túlóráztat, vagy hogy ez mennyi dolgozót érint, csak hogy aki ezzel lebukik, gyakorlatilag azt lehet tudni.
Hát igen, tehát hogy olyan statisztika tudtommal nincsen, ami, mert nyilván ez elég nehezen összeszedhető, hogy akkor ami azt megmondja, hogy mondjuk nem tudom, az idei évben a 4,3 millió magyar munkavállaló közül hányat érintett ez a túlóráztatás, az szerintem ilyen nem áll rendelkezésre.
Nyugodtan nevezzük ezt úgy, hogy ez a vizsgálat is arra derít fényt, hogy törvénytelenség van, szabálytalanság van. Minél kisebb egy cég, minél nagyobb hatalma van, mondjuk ezt, vagy használjam ezt a szót, minél nagyobb hatalma van egy munkáltatónak, annál nagyobb lehetősége van arra, hogy ezeket elhallgattassa, vagy pénzzel, vagy egyszerűen megfélemlítéssel. Tehát ez mind a kettő a gyakorlatban van.
És ez a túlóráztatás, ez amúgy egy ilyen, tehát ez az elmúlt pár évben lett egy ilyen komolyabb probléma, vagy ez mindig is létezett, csak most valahogy jobban feltűnik, hogy ezt a szakszervezet hogyan érzékeli?
Túlóra mindig volt. Túlórát, uram, most hát nem beszéltünk arról, de őszintén erről is beszélni kell, hogy nagyon sokan szeretik. Tehát sokan szívesen vállalják a túlórát, de úgy, amennyit egészségesen tud vállalni, hogy legálisan, törvényesen kiegészíti az ő keresetét. Tehát a bérét. Ez egy jó dolog. De az, hogy szervezetlenül túlóráztatnak, és túlságosan, nagy óraszámban, ez már viszont nem egészséges. Tehát ez felelhető volt rendszerváltás előtt, rendszerváltás derekán, és a napjainkban is. De ilyen mértékű és ilyen munkaidő szervezéssel, ilyen kapkodással, én úgy gondolom, én sem vagyok már mai fiatal, én magam is dolgoztam a munkavilágában, azért kiszámíthatóbb volt, és nem ment a család rovására, nem ment ennyire az egészség rovására, nem ment a szabadidő rovására. Uram, bocsánat, nem rendeltek vissza senkit szabadságról. Mondjuk, hogyha külföldön van, mondjuk, hogyha éppen belföldön, bárhol wellness van. Sokan nem tudják igénybe venni, mert éppen kapott egy rendkívüli munkavégzés, egy behívót.
Köszönöm szépen Balogh Bélának, a Vasas Szakszervezet elnökének, és Tubnya Bencének, újságírónknak, és olvassák az Indexet, és hallgassák a podcastjainkat.
Viszontlátásra. Köszönöm szépen a lehetőséget.